Krisztusban szeretett testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amely által keresi a mi szívünket az örökkévaló Istene mai vasárnap délelőttől ezen a helyen. Azzal az igével, amit írva találunk Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 6. rész 14. versében. Istennek szent igéjét Pál apostolnak a korintusiakhoz írott második levelében, a 6. rész 14. verséből olvasom. Kérlek, hallgassátok figyelemmel és lelki alázattal. Ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel. Mert mi szövetsége van az igazságnak és a hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel. Eddig Istennek írott igéje. Akik itt voltak a múlt vasárnap, azok emlékeznek, hogy ugyanennek az igének az alapján arról szólt nekünk Isten üzenete, hogy a nagy apostol Pál a keresztény élet konkrétumairól beszél, hogy milyen is kell legyen a Krisztus által megérintett élet, és annak az elhatárolódási kritériumairól, melyből az első kettőt szeretném újra megismételni, ahogy hallottátok, ne legyetek hitetlenekkel felemás igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak, vagy mi közössége a világosságnak a sötétséggel. Az igazság az első, mondja az ige, ami nem is ismérv csupán az ember életében, hanem igény. De hogy nem könnyű ezt megfogni, hallhattuk a bibliaolvasás rendjén a János evangéliumából, amikor Pilátus, a római helytartó beszélget Jézussal, és eljut addig, hogy felteszi azt a kérdést, hogy micsoda az igazság. Mert hogy akik engem ide, téged idehoztak elém, hogy elítéljelek, egyet mondanak, te pedig valami másról beszélsz. Mi az igazság? Király vagy, vagy nem vagy király? Ki vagy te egyáltalán, Jézus Krisztus? És ez a kérdés, amelyet Pilátus feltesz, úgy gondolom, testvéreim, hogy nem cinizmus, hanem a bizonyosság utáni vágy. Mert nem könnyű az igazságot felismerni, de még nehezebb azt érvényesíteni, ha egyáltalán felismerte az ember. Mert ugye megtanultuk a szentenciát, hogy a győztesnek mindig igaza van. És ha visszanézünk, akkor tényleg a történelem az így is néz ki. A győztesnek mindig igaza van, hiszen ő írja a történelmet, ő mondja meg az értékeket, visszafelé és előre, látszólag ő határozza meg a gondolkodást is. Ez a történelemnek a dialektikája, sőt, a gyengeségben úgy jön elénk, ahogy az egyik magyar közmondásunk mondja, mondd meg az igazat, s betörik a fejed. Egy dolog felismerni az igazságot, de nagyon nehéz azt érvényesíteni az embernek sokszor a saját életében is, és még inkább a társadalmi nyilvánosságban. Szeretett testvérek, a mai alkalommal nem is az úgynevezett filozófiai objektív igazságról szeretnék itten nektek különböző fejtegetésekbe bocsájtkozni, hanem az Isten által Jézus Krisztusban megmutatott igazságot szeretném felvillantani, ez az első a mai igénknek az alapján, És ebből következően pedig arról az igényről szeretnék beszélni, amely ezt a felismert igazságot a saját életében, a saját keresztény létében megpróbálja nem csak normává tenni, hanem érvényesíteni is. Ugye itt az igében az van, hogy nincs köze, illetve hát kérdés formájában jön elénk, hogy mi köze van az igazságnak a hamissággal, a világosságnak a sötétséggel. Isten a teremtéskor egyértelműsített. A Biblia első lapjain azt olvasok, hogy Isten, amikor a teremtés munkáját megkezdte, az volt a legelső, hogy elválasztotta a világosságot a sötétségtől. Legyen világosság. És testvéreim, a világosság az az isteni szónak az ereje, s ad mondjam úgy, a maradék lett a sötétség. Az sincs Isten akaratán kívül, de a világosság az az isteni szónak az ereje, legyen világosság. Fiat lux. És ebben az elválasztásban később is Isten, ugye az elválasztás, másképp fogalmazva az egyértelműsítésnek az Istene, mikor elválasztja a vizeket, az eget, a földtől, és amikor ebben az elválasztásban az embernek a jót adja. De ebben az elválasztásban is, és ez az érdekes a teremtés történetében, hogy az Isten fenntart magának területeket. Emlékszünk azt, amit azóta hamisan adnak tovább, hogy oda helyezte az édenkertbe az úgynevezett tudás fáját. Ez a hamisság. A Bibliában úgy van benne, hogy a jó és a gonosz ismeretének, tudásának a fáját. És ez nem mindegy. Mert azt mondta az Isten, hogy amelyik napon arról lesztek, meg fogtok halni. De tudjátok, a felvilágosodásban bejött ez az aprócska csúsztatás, hogy hát a tudás fáját helyezte oda Isten is, hát ettől akarja, a tudástól, az ismerettől megfosztani az embert. Ez a sátáni sejtetés. Pedig nem. Isten, mint örökké való Úr, mindenek fölött való, az egyértelműsítés után, a teremtés után is fenntart magának területeket, ahová nem engedi be az embert. Ne egyetek arról, mert meg fogtok halni. Világos a beszéd. Aztán az ember mégsem engedelmeskedik ennek az isteni figyelmeztetésnek, hanem a sátánnak, amelyik azt mondja, hogy hát igen, azért tiltotta meg az Isten, hogy nehogy esetleg olyanok legyetek, mint ő. Azért nem erészkedjetek bizonyos területekre, amelyet az Isten fenntartott magának, mert meg fogtok halni. Ne egyetek halált. És ma milyen szép az igen, itt mond. Ne legyetek hitetlenek fele más igába. Nyelvileg rá is rímel, gyönyörű szépen. Azt, amit az Isten magának tartott fenn, oda nem erészkedj be, amit pedig elmondott, hogy életet nyerj, indulj el azon az úton, mert az a te életed lesz. De az ember nem ezen az úton ment, az első ember se ezen az úton ment, és ezért az Isten nélküliség, ennek az egyértelműségnek a megszegése azt eredményezte, hogy megromlott, így mondja a későbbi hitvallás, megromlott az embernek a természete. Mit jelent az, hogy megromlott az emberi természet? Pál apostol gyönyörűen fogalmazza meg, azt mondja, hogy hát nem a jót cselekszem, amit akarok, hanem a rosszat, amit nem akarok. Ezen kapom magamat, mondja Pál. És testvéreim, hányszor mi is rajta kapjuk magunkat, hogy szeretnénk a jót tenni, és mégsem azt tesszük. Elhatározzuk, döntünk az agyunkban, de valahogy nem tudunk utána menni. Gyávák vagyunk. A jó döntés megvan, de aztán a kivitelezésbe valahol hiba csúszik. Mert az ember tudja az igazságot. Csak nem teszi. Fél. Mert azért az igazságért vállalni kellene. Vállalni kellene az igazságtalanságnak a szemétjét az embernek. És az ember kivonul, és azt mondja, hát, ne bántsanak. Nem baj, kis kompromisszumokat megkötünk itt az életben. Csak kis bűnök tudnak naggyá lenni. Kis kompromisszumok tudják az életet elrontani. Ugye a régi kép, csak egyetlen sínt kell átállítani, és a vonat aztán nem sokkal később teljesen más vágányon fut, pedig csak annyi van, hogy átkattan egyetlen váltó. Nem nagy dolog, 3 centi. De ez a 3 centi később aztán egészen más pályát jelent. Az ember ismeri a jót, a lelkiismeretünkben is ott van. Hát Pilátus is tudja az igazságot. Hát aki elolvassa az evangéliumi történetet, Jézusnak a perét, a János írása szerinti evangéliumból, ez a római helytartó ismeri, és nagyon jól tudja, hogy ártatlan, aki ott van előtte. És nagyon sokszor kiküldi, beküldi, elküldi, le akarja vetni magáról ennek a felelősségét, ismerjük ugye, hogy megmossa a kezét, mossa Pilátus a kezét. Tényleg ez volt. Rituális tisztálkodás, hogy én tiszta vagyok ennek az embernek a vérétől, akiről tudom, hogy ártatlan. És mégis kiszolgáltatja, hogy keresztre feszítsék. Pedig római helytartó. Mert nehéz szembe menni a tömeg akaratával. És mit gondoltok, ma könnyebb? Hívő embernek lenni? A tömegmédia korában? Az Isten akaratát képviselni következetesen, akár úgy, hogy az ember nem fél a bántást sem magára venni. Mert a kép is olyan, hogy a keresztény ember az meg se szólaljon. Attól vagy te keresztény, hogy mindent eltűrsz. Gyáva vagy. Beléd lehet rúgni. Attól vagy te keresztény, hogy feltétel nélkül szeretsz és megbocsájtasz. Akkor is, ha bocsánatot kérnek, vagy nem. Ott él ez a kép, rákényszeríti a világ az Isten gyermekeire. És akkor a félelem elhallgattatja az igazságot. Másként fogalmazok, elhallgattatja a félelem az Istent a lelkiismeretben. És hárítja a felelősséget. És mit csinál Isten? Magára veszi. Furcsa módon az embernek a gyávaságát, a futását, az embernek a magányát, az igazság hiányát, amit egy szóval így tudnánk jellemezni, magára veszi a bűnt. És az ő fiában, Jézus Krisztusban, ő az igaz, elhordozza a bűnt. Azokét, akik ott kiáltanak rá, feszíts meget, és azóta a világnak bűneit. Felvállalja Jézus Krisztusban az Isten az erőtlenséget, és végigviszi a kereszt történetét, hogy bebizonyítsa egyszer és mindenkorra az emberi természetnek a lehetetlenségét. Hogy hiába ismeri az ember, mert higgyétek el, nem csak Pilátus, ott a tömegben nagyon sokan voltak, akik tudták, hogy mi az igazság. Csak nem merték vállalni. És az Isten leleplezi Krisztusban az emberi gyávaságot. És elénk hozza az erőtlenségnek az erejét. Mint egy tükör ma is itt van, és azóta is itt van a történelemben az Isten fiának pere és kereszthalála, mint egy tükör, hogy mit jelent. Mikor Isten magára veszi az emberi bűnt. Mert testvéreim, nem csak akkor volt, higgyétek el, ma is sokan. És lehet, hogyha egyen-egyen a jelenlévők, vagy azok, akik később hallgatják ezt az ige hirdetést, magukban néznek, akkor be kell valami, bizony volt az életben, amikor én is elgyávultam. És nem is ritka. Amikor az igazságot ismertem, csak féltem képviselni. Bizony volt, mikor elhagytam Krisztust, Magyarázatokat kerestem, de valahol a szívem mélyén éreztem azt, hogy ezek a magyarázatok nem állják meg a helyüket sem, és nem állják ki az igazságnak a próbáját. Mert az igazság, az emberi igazság és annak igénye, testvéreim, nem más, mint érdekérvényesítés. Az, amiről az igehirdetés kezdetén beszéltem. De Isten Jézus Krisztusban nem fél gyenge lenni, hogy végig menjen egy másik úton, és ez az áldozat útja. Ma nem divatos. De Krisztus végig megy. Ő az igaz, vállalja az igazságtalanságot, a gyávaságot, a kitaszítottságot is, nem fél áldozattá lenni. Mert mi van, ha szenvedni kell az igazságtalanságban, az igazságért, s netán meg kell halni érte? Pál apostol, ismerjük az ő életét már, aki ismeri, a damaszkuszi út után tapasztalja meg, hogy mit jelent, amikor az ember a saját igazságát feladja, és az isteni vagy a krisztusi igazság gyengeségének adja át az életét. Mert az ember erre a kérdésre, hogy vállalni az igazságért az igazságtalanságot, csak azután tud válaszolni, miután Krisztus megérintette az ő életét. És akkor ez a második üzenet ennek az üzenet ennek az igének igényé lesz az isteni igazságnak a felvállalása a szeretetben. Mert Isten is csak ezért vállalta fel, mert szerette a bűnös embert. És ma is szereti. Ezért vállalta fel az áldozatot. Ahol az Isten iránti szeretet mindennél nagyobb, testvéreim, ott nem félnek az emberek az áldozatvállalástól. Ami Gája rab, hitvalló őseink, az isteni igazságot és annak vállalását az egzisztenciájuk fölé tették. És végigmentek az úton. Nagy vállalás volt. Éppen mikor belenézünk egy-egy ilyen isteni igazságba, megborzongunk, hogy milyen gyávák vagyunk mi ma. Pedig, aki Istent mindenek fölött szereti, és mindennél jobban szereti, az nem riad vissza az áldozatvállalástól sem. Ne legyetek hitetlenekkel fele más igában, mert mi szövetsége van igazságnak és hamisságnak. Nincs semmi köze. Ezt tudjuk. Ez a lelkiismeretnek valahol belül a meggyőződése, hogy az igazság a hamissággal, a hazugsággal nem fér össze. A hétköznapok szintjén is a lelkiismereti mércénk valahol ezt úgy jelzi belülről. Csak erőnk nincs, bátorságunk nincs. De az Isten szeretet erőt ad. Mindenek előtt erőt ad arra, testvéreim, hogyha el is bukunk. Mert tényleg néha elgyávulunk, bármennyire hősöknek is képzeljük magunkat. Tehát ha néha elgyávulunk is, és el is bukunk, akkor is az emberi életben, a lélekben, a Krisztus követő embernek az életében az igazság, mint mérce és érték. Soha nem tűnhet el, és ez az egyértelműség, hogy az igazságnak nincs semmi köze a hazugsághoz, a hamissághoz. Mert az emberi természet olyan, amilyen megromlott, nem tudunk mit kezdeni. De az igazságigény mégis megvan. Pál apostol egyenesen visszanyúl, és ebben a részben, a 7. versben mondja, hogy igazmondásban, Isten erejében, az igazságnak jobb és bal felül való fegyvereivel vértezzétek fel magatokat. Mert az igazság Az isteni igazság támasztja az életben azt az igényt, hogy bár elbukom az életemben, és nem tudom teljesíteni ezt az igazságot, de vágyom rá, tiszta szívből vágyom rá. Uram, add nekem is, legalább olykor-olykor tégy bátorrá, hogy vállalni tudjam veled és benned a te igazságodat. Másként fogalmazok befejezésként. A világ igazságtalansága nyugtalanítson, testvéreim. Titeket nyugtalanítson, és keressétek mindig az Isten igazságát, mert ez az igazság, amely újra és újra piszkál belülről az igazság egyértelműsítésére, hogy Krisztus világosságában járjunk. Még akkor is, ha olykor elbukunk. Amen. Hűséged végtelen, gyávaságunkat pótolni tudja, visszafogad minket a te szereteted, ezért is új és új remény minden alkalom, mikor igét közelségében megállhatunk. De több annál. Az igazság egyértelműsítésének vágya és lehetősége. Mert tudjuk és megerősítetted ma az ige által bennünk, hogy az igazságnak és a hamisságnak nem lehet köze egymáshoz. Ahogy a világosságnak sincs a sötétséggel közössége, mert te választottad el, s elhívtál, hogy a te világosságodban járjunk. Köszönjük irgalmasságodat, köszönjük vezetésedet. Köszönjük mindenek előtt vigasztaló jelenlétedet és szeretetedet azoknak az életében, akik feljöttek most ide, hogy emlékezzenek azokra, akiknek koporsója mellett álltak nemrég. Légy velük, adj erőt, reménységet, vigasztalást, és minden nap kísért az ő útjukon. Ama bizonyosságban, hogy akik a tieid, azok az örökkévaló hazában majd találkozni fognak. Imádkozunk betegeinkért, elesett testvéreinkért. Hálát adunk neked új életért, aki közénk született, csak itt hisszük, hogy majd elválasztasz a keresztség sákramentumában magadnak. És imádkozunk azért, hogy újíts meg minket akaratod szerint. Fiadért Jézus Krisztusért, akinek nevében csöndben elét tesszük, amit szívünkben hoztunk, hallgass meg és fogadd el. Mennyei jó atyánk. Amen.